Köszönöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket, az Intrum titok hetedik része epizódja következik. Folytatjuk a sorozatot, az Intrum és ami mögötte van. Ezúttal ebben az epizódban, ebben az adásban az ingatlan piaccal és az Intrum kapcsolatával foglalkozunk. Az ingatlan piac a követelés kezelők szemével. Két vendégem, két szakértőm van a stúdióban, és tegeződni fogunk. Köszönöm szépen nektek. Dr. Horváth Ladek Zoltán és Nyéki Szabó Tamás vannak itt a stúdióban. Kezdjük azzal, talán veled, Tamás, hogy az Intrum ökoszisztémában nektek mi a dolgotok, mi a feladatotok, a szakterületetek?
Hozzánk tartozik minden olyan kérdés, én a fedezetkezelési részleg vezetője vagyok. Lényegében úgy tudom leegyszerűsíteni, hogy minden, ami ingatlannal kapcsolatos kérdéskör, az én csapatomnál landol. Ide tartozik egy ingatlanpiaci ellenzés, ide tartozik egy ingatlanpiaci árképzés, vagy ehhez kapcsolódó mondjuk üzleti modellezés, vagy cashflow modellezés. Tehát minden olyan kérdés, ami tudja támogatni kvázi a döntéseket.
Jó magam, ugye az Intrum fedezetes üzletági igazgatójaként gyakorlatilag ugyanezen a területen dolgozom, mint a Tamás. Azzal, hogy mi ugye aktív párbeszédet folytatunk a kereskedelmi bankokkal, olyan pénzügyi vállalkozásokkal, ahol fedezetes követelések, ingatlan fedezettel biztosított követelések vannak. Ezek megvásárlásán keresztül üzletszerű követeléskezelést folytatunk.
Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor hát gondolkoztam, és láttam a titulusokat, amik jók bonyolultak, és láttam, hogy akkor ingatlan, itt az Intrum titkok között. Hát nyilván ahhoz nagyon pontosan kell tudni érteni az Intrumon belül egy csapatnak, egy szakképzett csapatnak, hogy egy-egy ingatlan az mennyit ér. Amikor fedezetként ugye betolják, bevonják, akkor hogy lehet kalkulálni? De hát ez egy piszok nehéz dolog, mert az nem mindegy, hogy hol van, nem mindegy, hogy kik lakják, nem mindegy, hogy éppen az ingatlan piac most hol tart. Tehát ez egy nagyon érzékeny szakma, és egy nagyon érzékeny téma, szektor, tehát itt sokkal komolyabb fajsúlya van, azt gondolom, az Intrumon belül a ti dolgotoknak, vagy munkátoknak, mint amit én vagy egy átlag érdeklődő gondolhat, nem?
De ezt nagyon jól látod. Pénzügyi szektorból érkeztem, és talán úgy tudom a legjobb megfogni, hogy amikor az emberek vagy a lakosság ugye felvesz mondjuk egy hitelt, maradjunk egy jelzáloghitelnél, akkor nyilván a banknak van arra kompetenciája, hogy eldöntse, hogy mi az, amit befogad, mi az, amit nem fogad be. Az egy óriási különbség a követelés kezelésen belül, hogy itt ilyen lehetésünk nincsen. Hiszen, hogyha egy nem testő ügyfél van, és van mögött egy ingatlan,
hozott anyagból dolgoztok.
Akkor mindig hozott anyagból dolgozunk. E tekintetben nehéz dolgunk van, minden évben ezt tanuljuk, és minden évben próbálunk nyilván a saját benchmarkaink és tapasztalataink alapján előre lépni. Én azt látom, hogy szakértő oldalról is meg kellett tanulni, hogy pontosan mit is jelent ez. Most így közel 7 év után azt gondolom, hogy már jó úton haladunk, de még mindig tanuljuk azért ezt.
Folyamatosan változnak az árak, az ingatlan árak, a lakásárak, az albérletárak, számtalan statisztika van, hogy Magyarország ugye röghöz kötött, nagyon sokaknak ingatlanban van az élete értelme, a vagyona, nagyon nehezen mozdulnak. Azon is gondolkoztam, hogy a mesterséges intelligencia, a technológia, az mennyire segíti a munkátokat, mert hogy itt azt is pontosan kell tudni egy ilyen becslésnél, hogy az ingatlan most mit ér, és mondjuk egy fél év múlva, vagy egy év múlva, ha esetleg valahova érünk, aztán majd mindjárt kilakoltatásról beszéljünk, mert az megkerülhetetlen ebben az összefüggésben. Szóval talán ezek a technológiák segítenek abban, hogy ti pontosabban tudjatok becsülni. Mert nyilván mind az ügyfél is gondol valamit, a piac is gondol valamit, a kereslet-kínálat is mást gondolhat, de nektek egyet kell mondani a végén.
Igen, hát itt gyakorlatilag egymásra rakódnak a hitelezési kockázatok, a klasszikus hitelkockázatok, tehát hogy hitelkihelyezéskor az a fedezet tényleg tudta-e azt, amit mondjuk egy kereskedelmi bank az adott értékbecslő igénybevételével gondolt róla. Vannak ugye ingatlanpiaci kockázataink, ami hát alapvetően az ingatlannak a jellegéből fakad, amortizálódik, elhasználódik, megsérül.
Megváltozott a piaci környezet. 15-ben azt gondoltuk, hogy az annyit ér, de 8-ban mondjuk a válság után egyáltalán nem ért annyit, nem? Ez is benne lehet.
Abszolút, abszolút, ezeket a kockázatokat is mérlegelni kell, és ha mint követelés próbáljuk árazni, mondjuk követelés vásárlóként az egyes portfóliókat, akkor gyakorlatilag olyan forgatókönyveket, olyan szcenáriókat kell gyártani, hogy az ügyek melyik aránya az, ami a fogyasztóval megoldható, részletfizetéses úton, a fedezet önkéntes vagy közös értékesítésével, és melyik hányada az az ügyeknek, ahol mondjuk árverésre, végrehajtásra kerülhet a sor, és ezen forgatókönyvek valószínűségét kell megfelelően eltalálni. Mi nyilván akkor vagyunk a legboldogabbak, mikor a fogyasztóval sikerül viszonylag rövid úton megegyezni, akár részletfizetésben, akár úgy, hogy eladja az ingatlant, és ebből tehermentesíti a fedezetet.
Erről majd beszélünk, meg a csatornákról is beszélünk, meg hogy a kommunikáció milyen fontos, és milyen fontos, hogy a fogyasztó, vagy a partner, vagy az érintett az ne bújjon el, legyen ott időben, vegye fel a kapcsolatot, mert akkor tudtok tudtok segítőkészek lenni, akkor tudtok konstruktívak lenni, azt gondolom. Még egy kérdés. Amikor én eladnám a saját ingatlanomat, és nincs semmiféle fenyegetettség, csak egyszerűen piaci alapon szeretném adni, mindig, de egy autónál is így van, mindig túlbecsülöm, ugye? Hát, mert azt én szerettem, az az enyém, az az én fészkem, az én autóm, és aztán a piac egy egész más árat mond. Az gyakran előfordul, hogy mikor szembesültök egy helyzettel, valahogy valamilyen módon az intrumhoz jut az ügy, akkor az az összeg, amire annak idején mondjuk egy bank értékelte, vagy befogadta azt az ingatlant, az jóval túlbecsült a ti szakvéleményetek szerint?
Nem így fogalmaznék, és egy kicsit kitérnék arra, hogy két szegmensünk van, fölét, ha a mesterséges intelligenciáról akarunk beszélni. Az egyik ugye, hogy mennyire látjuk az ingatlan piacot. Tehát amíg mondjuk egy banknál nyilván fizet az ügyfél, megy a fedezet a maga útján, addig ugye nálunk mindig speciális ügyekről beszélünk, speciális feltételezésekkel is kell élnünk. A másik részünk ugye itt a digitalizációs irány. Itt azt gondolom, hogy ezek már itt vannak jelen a piacon. Tehát látjuk mondjuk a digitális földhivatal elképzelést, ugye ez hamarosan már itt van, vagy akár a bankszövetségnek ugye a digitális átállásra vonatkozó javaslatait. Alapjában véve ugye nagyon sokféle modell és rendszer már itt van a piacon. Itt gondolnék mondjuk egy automata értékelő rendszerre. Ezt ma már tudják és alkalmazzák is a bankok. A legtöbb esetben ezt úgy kell elképzelni, hogy ha van adatunk, akkor nyilván elég pontosan be tudják lőni azt, hogy nagyjából hova lehet tenni azt az ingatlant, és ha az megfelel a belső scoring vagy kockázati elvárásoknak, akkor ugye tud a bank hitelezni. Ez már itt van a piacon. Amit egy kicsit én hiányolok, az a adatoknak a rendelkezésre állása. Ez korlátozottan van.
A ti oldalatok, tehát nem fértek feltétlen
ez inkább
hozzá?
Ez inkább piaci sajátosságként mondanám. Mindenki nyilván védi a kis adatát, de ugye látunk, vagy láttam személyesen is több nyugati példát, vannak már ilyen rendszerek, és nyilván ez egy jogalkotói szándék is van, és a jogalkotó részéről azt látjuk, hogy elindultunk nyilván a digitalizáció irányába, de például vannak olyan rendszerek, ahol például mondjuk a rendszer össze van kötve akár egy banki rendszerrel, akár egy ingatlan közvetői hálózatnak a rendszerével, és mondjuk van egy lakásod, és mondjuk 10 méteres környezetében ki fog dobni 20-30 adatot, valós tranzakciós adatokkal, fényképekkel, így azért sokkal könnyebben lehet lekövetni egy adott piacnak a sajátosságát. Itt mi még nem tartunk, de azt gondolom, hogy ezt nem fogjuk tudni elkerülni.
Hát ez a transzparencia kell ahhoz azért, hogy kevesebb indulat legyen, kevesebb vita legyen, nem? Tehát, hogy mindenki nagyjából azért el tudjon fogadni egy ilyen legkisebb közös többszöröst, hinnien valamilyen valós adatnak, adatsornak, akár ez mesterséges intelligencia generálja, ugye? Nagyjából így?
Nagyjából azt gondolom, hogy így. Amivel itt kiegészíteném a Tamást, az talán az, hogyha ezt az egész témát egy picit helikopter nézetből, vagy nagyobb időtávlatot tekintve vizsgáljuk, térben és időben folyamatosan változó körülményekről beszélünk. Ha saját példát hozhatok, talán 10-12 évvel ezelőtt adtam el Újpesten a másfél szobás panel lakásomat, és meg voltam róla győződve, hogy 8 millió forintért az évszázad üzletét csináltam, mikor 5 millió forintért vásároltam néhány évvel korábban. Ma ugyanez az ingatlan talán 35 millió forint körül érhet. Ugyanezeket a változásokat a hiteladósok is, meg bármilyen ingatlan tulajdonos elszenvedi, vagy éppen élvezi annak előnyeit. Ha itt tágabb kontextusban nézzük, 2008 körül a devizahitelválság környékén volt tényleg egy abszolút piaci mélyrepülés, és aztán valahol a 2010-es évek közepétől egészen szerintem a pandémiáig volt egy nagyon szép felívelő időszaka, és aki korábban vásárolt ingatlant, akár olyan helyzetbe is kerülhetett, ha felvett mondjuk az adott ingatlanra egy 5-7 millió forintos hitelt, hogy úgy el tudta adni az ingatlant, hogy maradt még belőle 8-10 millió forintja.
Tehát 15 és 23, ugye? Nagyjából így az volt az akkor.
Nagyjából igen, azt gondolom, igen, hogy igen.
Kilakoltatás emellett ugye nem mehetünk el. Mikor, hogyan, milyen törvényi feltételek mellett, és mennyire gyakori ez a fajta eljárás? Hány százalékban kerülnek az ügyek ilyen stádiumba? És mi kell ahhoz, hogy ne kerüljenek ilyen stádiumba?
Alapvetően valóban megkerülhetetlen, hogyha jelzáló hitelezésről beszélünk, a közhiedelem, meg általában a közvélekedés összeköti ezt általában a ingatlan kiürítésekkel, csúnya szóval kilakoltatásokkal. Azt kell látni, hogy azért kevesebb, mint a hitelállomány. Még a legnagyobb válságban a 2015-ös évek környékéig a devizahitelek elszámolásáig is legfeljebb 20% nem teljesítő állomány alakult ki, tehát az ügyletek 80%-a úgy, ahogy az a szerződésben volt, vagy előtörlesztéssel, de rendben végbe ment. Ebből a nem teljesítő állományból, amelyet részben a kereskedelmi bankok, részben ők tovább értékesítették követeléskezelőknek. Ennek az állománynak nem tudok pontos arányt mondani, de szerintem kevesebb, mint a fele az, ahol sor került egyáltalán árverésre, mert még azt megelőzően az ügyfél maga értékesítette az ingatlant, megállapodott részletfizetésben a hitelezővel, és alapvetően azt gondolom, hogy minden hitelező a közhitelemmel ellentétben nem ingatlant szeretne árverezni, vagy ebből valamilyen mértékű bevételre szert tenni.
Mert hogy nem az ingatlan a biznisze.
Ez egy hosszadalmas eljárás. Körülbelül 4-6 év, mire mondjuk egy késedelembe eséstől számítva egy kereskedelmi bank 180-360 nap között felmond egy szerződést, aztán vagy saját maga, vagy ügyvédek segítségével, vagy a követés értékesítésével megpróbál ugye ebből pénzhez jutni, és maga a követelés kezelő pedig a bírósági végrehajtás szabályai szerint, ami tartalmaz egy fokozatosságra jellemző elvárás, tehát hogy először az ügyfelnek a jövedelméből, ingóságaiból és legvégül az ingatlanából keres kielégítést a hitelező.
Nyilván ez nagyon szigorúan van szabályozva időben is, tehát ugye a naptárhoz
szigorú jogszabályi határidők vannak, becsérték megállapítás van.
Igen, és hát közben az ingatlan az megáll, ugye? Tehát igen, amit mondtál, akár 3-4 év, tehát hogy ezt azért be lehet józanul látni, hogy az közben omlik, romlik az állaga, egészen biztos, hogy amikor az ember ilyen helyzetben van, akkor éppen nem felújítani fogja az ingatlant, amiből majd aztán ki kell menjen 2 év múlva egyfelől, és aztán meg a piaci viszonyok, hogy hogyan változnak az adott a 3 év alatt. Egyáltalán nem biztos, hogy emelkedni fog pont abban a régióban, pont abban az utcán, annak az ingatlannak az ára. Ugye, hogy ezt nagyjából kompenzálja, ezt a fajta veszteséget.
Azt kell látni szerintem még, hogy 2016-17 környékén a bankrendszernek az NPL rátája hol volt. Ha egy ilyen nem teljesítő hitel van, akkor ugye a banknak céltartalékképzés kell eszközölnie, és nyilván nem mindegy, hogy a közszinti értéket hogyan tartják nyilván. Itt is fontos az, hogy például mennyire követjük egy adott ingatlan piacot. Ugye ma már a fékek és egyéb jogalkotói szándékoknak megfelelően én azt látom, hogy ilyen hitelek tekintetében sokkal kisebb a statisztikai adataink szerint a nem teljesítők aránya. Itt megint, ha ingatlanról beszélünk, akkor ugye nem mindegy, hogy persze, hol van, mi a kereslet, de az sem mindegy, hogy lakják, nem lakják azt az ott ingatlant. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindentől függ, és például a keresleti szint hol van. Tehát, ha például azt mondom, hogy neked, hogy a Rózsadombon ott van egy kiürített ház, valószínűleg jobban fog érdekelni, mint hogyha mondjuk egy Nógrád megyei ingatlant fog neked mutatni.
De aki benne lakik, meg aki, annak meg ugyanön értékes, és ugyanazt várná el, és nyilván a top árat gondolja, és nem esetleg nem a reális árat, akárhol van ez a Rózsadombon, vagy bárhol.
Ugye ebbe én is belefutottam, mert a saját ingatlanomnál is, amikor saját magamnak értékelek, vagy nézem meg kíváncsiságból, mert nyilván a barátok jönnek, hogy figyelj. Hát,
ez a következő, hogy mindenki ezzel jön hozzátok, hogy na mit gondolsz, ez mennyit fog érni mondjuk egy év múlva?
Ezek a legjobb kérdések általában, hogyha ha mondjuk szakértőként nyilatkozok, akkor ne haragudjatok, előbb megnézem, miről beszélünk, és akkor utána tudok bármit is mondani. Ez amúgy a barátomnak is így szokott általában elhangzani. A jövőt tekintve ugye azt kell látni, hogy a tavalyi évben mind a kamatkörnyezet, mind ugye a lakáspiaci hitelezésnek a szintje, az vagy akár a lakástranszakció száma, az eléggé drasztikusan bezon. Ilyen szempontból azért el lehet mondani, hogy ha a tranzakció számokat nézzük, akkor ugye korábban egy ilyen 10-14 ezer per hó környéki lakástranszakcióról beszélünk. Ez 2023-ban már 6-9 ezer környékén volt, tehát eléggé rendesen.
Ezért mondtuk ezt a 15-23-kor, ott volt egy cezúra nyilván. Igen.
Igen, és most ugye azzal, hogy nyilván a jogalkotó is felmérte ezt a helyzetet, és nyilván szándékában áll, hogy azért a hitelezést aktivizálja, ugye bejött a CSOK plusz, ezt nem tud, sokan nem tudták, hogy mi lesz. Bejött ugye azért most már nem ritka a lakáshitel oldalon a 6% környéki lakáshitelek, és talán úgy tudom legjobban érzékeltetni, hogy mondjuk tavalyi év második felében egy 11. keleti társasház ingatlan jó gépészet, jó műszaki állapottal nem vitte el a piac. Idén elején már elvitte. Tehát januárban már látjuk azt, hogy beindult ez a... Nem volt nehéz, hiszen a alsó szinten van, és ugye nekem mindig az a érdekes, hogyha tranzakciós számról beszélünk, a tranzakciós számoknak a jelentős részét a használt lakás piac teszi ki. Ehhez képest az újépítésű vagy építési engedély számokat nézem.
Azok
beestek nyilván a energiárak, nyilván az építési költségek, tehát ezek mind itt vannak.
Kockázatértékes, mert amiről eddig beszéltetek most már 15 perc, azért az nagy részt, egyrészt azért a kockázatokról szól. Tehát az Intrumon belül a ti felelősségetek, a ti szakértelmetek az körvonalazódott, de hogy ez mennyire kockázat, és az egész kockázat elemzés hogy működik, ennek egy picit a kulisszatitkaiban, ha már ugye a címünk az, hogy az Intrum centrum titkok, és ez már a 7. epizód. Szóval, hogy működik ez a fajta elemzés, értékelés?
A kockázat részét azt majd átadom az Olynak. Az ingatlan tekintetében ugye mi sem vagyunk mások, mint egy banki értékelő, fedezetértékelő collateral management terület. Abba a különbséggel, hogy látjuk azokat a hibákat, amiket ezek a bankok, vagy ezek a követelések mögötti értékeléseknél a kollégák elkövettek. Nyilván ezeket építjük vissza. Másik oldalról, ugye kockázati oldalon a legfontosabb, és az, hogy mennyire látjuk tisztán a piacot. Most már sokkal gyorsabb minden, sokkal gyorsabban kell reagálni. Mondok egy példát, tehát nem akarok senkinek tanácsot adni, de például a keleti régióba tudjuk, hogy elindulnak most a nagy beruházások, akkor valószínűleg az hozni fogja a mobilizációt, tehát megindul egy lakás kereslet kínálat egyensúly, egy kicsit fel fog borulni. Ott lazán el tudom képzelni azt, hogy akár még az agglomerációs részeken is egy kicsit élenkebb lesz majd a forgalom, és azzal együtt esetleg a fajlagos elszínben.
Hát az ez is nagyon nehéz, mert rendben van, hogy a hírekben elkezdik mondani, hogy itt meg ott ilyen meg olyan gyár épül, aztán 3 hónap múlva, 5 hónap múlva mondjuk nem épül meg az a gyár, valami, bármi miatt, egy világgazdasági válság, egy háború, vagy éppen azért, mert ott tiltakoznak, nem tudom, 3000-en vagy 50000-en, és akkor már ez a fajta kockázat és kap egy gellert.
Annyi előnyünk van ugye a tekintetben, hogy amikor mondjuk áraznunk kell, vagy speciális árazásra beszélünk, akkor az egyik, hogy mindig a már árazunk. Jövőni feltételezéseknek ott van relevanciája, hogy például, hogyha mondjuk egy M85-ös bővítésnél kisajátításokkal megindul a piac, az ország tudja húzni a döntés után, és amikor már elindították az építkezést, az tudja húzni a piacot, mert egyszerűen nincs elég ingatlan a piacon, és többen akarnak venni. Az fel fogja húzni az árat. De ennek van a másik része, maradjunk mondjuk Pest megyén belül, ha hallottunk sokat ugye az M0-ás körgyűrűnek a bővítéséről.
Hát már mióta hallunk erről?
De mióta hallunk róla, tehát pont ugye ez, hogy 20 éve hallunk. Nyilván ez akkor lesz relevanciája, hogyha ez már ott lesz a csőben.
Ez egy nagyon heterogén dolog szerintem, ha már említetteken kívül, hogy hol létesül mondjuk egy új beruházás, vagy milyen a közlekedés. Azt gondolom, hogy változnak egy picit így a felhasználói vagy fogyasztói szokások is. Pandémia környékén jutott el szerintem oda a lakosságnak egy jó része, hogy akár az ő foglalkozása a részben egészben home office-ban vagy távmunkában is végezhető. Picit megnőtt akkoriban mondjuk a Balaton környéki ingatlanoknak az ára, az agglomerációba kiköltözők, a kertes, kertkapcsolatos, vagy LKR rendelkező ingatlanoknak az ára megnövekedett, és gyakorlatilag napjainkban meg mondjuk azt látjuk, hogy Budapest agglomerációban egyre nehezebb a közlekedés.
Vagy nincs éppen víz nyáron.
Vagy éppen Pécelen mondjuk
a nincs nyáron. Igen.
A dombra nem sikerül felnyomni a megfelelő víznyomással a vizet. Vagy. Az újépítésű ingatlanoknak is van szerintem egy problematikája. Megnézzünk egy újépítésű ingatlant, megnézzük, hogy ez a kivitelező hány projektet vitt már véghez, milyen minőségben, milyen kivitelezési hibákkal. A régi ingatlanoknak pedig azt gondolom, hogy épp ma olvastam 2024. februárjában azt a kormányzati kommunikációt valamelyik vezető hírportálon, hogy ismét lesz ingatlan felújításra vonatkozó állami támogatásos program, túl azon, hogy volt ugye egy ilyen napelem program szintén nem olyan régen januárban. Ezek alapjaiban tudják mozgatni azt, hogy megéri-e vagy nem éri meg mondjuk megvenni egy nem szigetelt ingatlant, rossz nyilászárókkal,
energiahatékonysági kérdéssel,
gázos fűtéssel, vagy esetleg fatüzelésű ingatlannal. Alapjaiban változnak a fogyasztói igények, és ez így összességében befolyásolja az ingatlanok árszintjét.
Hát izgalmas volt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, dr. Horváth Ladek Zoltán, Nyéki Szabó Tamás, Intrum, és ami mögötte van, ma az ingatlan piac bugyrait vizsgáltuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb is a következő epizódban a hallgatóknak, a nézőknek. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen.